más y nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, és üdvözöljük azokat is, akik a Civil Rádió olvasókörét a YouTube-on kísérik figyelemmel. Mai vendégünk Marosán György, akit önök bizonyára ismernek, mert egy közéleti személyiség. Azonban kérdezem, hogy a sokféle képessége, képzettsége közül melyiket tekintsük a legfontosabbnak? Szociológus, vagy maradjunk a közéleti személyiség mellett?
Ugye ez lehetőséget ad nekem, hogy egy picit bemutassam magam, és akkor rögtön lehet látni. Fölkínálom, bár egy picit óvatosnak kell lenni, 1959-ben, amikor édesapám levitt úszni, az úszóedzőm, Sárosi Imre, azt mondta, hogy belőlem úgyis házmester lesz, aki mindenhez ért, de semmit sem tud, ugyanis mindenbe beleszóltam. Tehát eredetileg én fizikusként végeztem, ilyen diplomát kaptam, majd kutatómérnök lettem Csepelen, majd visszakerültem a KFK-ba, de akkor már tudományszervező voltam, majd a filozófiai tudományok filozófiából is végzettséget szereztem, és abból szereztem meg a kandidátusimat, majd a 70-es években, ez már lassanként a rendszerváltás felé araszolva, először az OMFB-ben dolgoztam, majd onnan átkerültem az ipari minisztériumban, nagyjából 80-ban, és a bankszerű finanszírozással kezdtem el foglalkozni, majd itt kezdődik a rendszerváltás, amikor 4 év alatt hatállásom volt. A pártközpontba kerültem, onnan a Társadalomtudományi Intézetbe, onnan kormányszóvivő lettem, onnan a Hitelbank ügyvezető igazgatója lettem, Demján Sándor hívott meg, hogy a kisvállalkozásokat, amivel én korábban foglalkoztam, ezeket szervezzem, majd a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója és megszervezője lettem. Végül 1991 végén tudatára ébredve igazán, hogy itt egy rendszerváltás van, életem ügyvezető igazgatója, a Szilvia azt mondta, hogy Gyurikám, vonulj te vissza, és elkezdtem tanítani a Külker Főiskolán stratégiai menedzsmentet. Uh-huh. Ez életem egyik legjobb döntése volt pont. Úgyhogy akkor na most döntsd el, hogy tulajdonképpen mi is vagyok én ezek után.
Jól gondoltam, maradjunk a közéleti személyiségnél. A Civil Rádiónak ez a műsora az olvasókörön belül azt az alcímet viseli, hogy rendszerváltó generáció. Most ennek kapcsán már a 32. interjút készítem, és ez akkor azt jelenti, hogy te vagy a 33. személyiség, akivel beszélgetek a rendszerváltás témakörében. Voltak olyanok, akik kifejezetten aktívan résztvevői voltak a rendszerváltásnak. Voltak olyan emberek is, akik kifejezetten ellenezték a rendszerváltást, például abból az okból, hogy ők megjavítani szerették volna a szocializmust, és nem áttérni a tőke, vagy piacgazdaság, vagy a kapitalizmus útjára. És hát voltak olyanok, akik pusztán megélték a rendszerváltást, mert civil foglalkozásúak voltak, és nem akarom ezt részletezni, de tulajdonképpen csak közömbösen élték át a rendszerváltást. Na, ezt a három kategóriát, ha tekintjük, akkor Marosán György melyikbe sorolja magát?
lehet, hogy ez sokakat meg fog lepni. Én tulajdonképpen elfogadtam a rendszerváltást, szinte természetesnek tartottam, pont. De hogy ezt megértsd, ehhez tulajdonképpen részben az életutamon egy-két elemén végig kell nézni. Igen. Nekem tehát személy szerint a rendszerváltás, sőt még az, amikor a végén, ha úgy tetszik, viszonylag alacsony beosztásban indultam tovább, nem jelentett problémát. Ami problémát jelentett, amit megértettem, hogy ez édesapámat hogy fogja érinteni, és én úgy fordultam hozzá, és ezt mondtam, hogy bármi történjék, én kitartok melletted. Bár érdekes volt, hogy, és ez a rendszerváltásnak már egy lényeges eleme, amikor szétválik az MSZMP és az MSZP, akkor...
1989. szeptember 1-je, vagy valami ilyesmi.
Akkor mi a hugommal az MSZP-be lépünk be, édesapám pedig az MSZMP-ben marad, és hát tulajdonképpen még két évet él, látja az átmenetet, pont. Ezzel tehát csak annyit akarok mondani, hogy nekem különösebb problémát nem jelentett, érdekes volt belenőni egy új átalakuló rendszerbe, amit én alapvetően elfogadtam. Nekem ezzel kapcsolatban nem voltak problémáim.
Azért ehhez fűzzük hozzá, hogy édesapád, idősebb Marosán György, ő nagy alakja, politikusi alakja volt, a részint a Magyar Dolgozók Pártjának, majd 56 után ugye a Magyar Szocialista Munkáspártnak.
Ez pontosan így van, még nagyon óvatosan fogalmaztál, ugye ő neki ifjú korában egy picit ilyen baráti megszólítása volt a Buci Gyurka, ami napjainkban sokkal inkább egy negatív jelzővé ment át, és én néha, amikor bemutatkozom, hozzá szoktam tenni, én vagyok a kis Buci Gyurka. Tehát azért az édesapám szerepe e tekintetben, hogy is mondjam, ellentmondásos, és nem tudom megállni, hogy el ne mondjam, ugye az, hogy én nekem milyen a viszonyom hozzá, általában, ahogy egy embernek milyen viszonya a szüleihez, ugye a fizikában is, meg máshogy is nagyon szeretjük a kétszer-kettes mátrixokat, és azt szoktam mondani, az, hogy hogyan kapcsolódik édesapjához, vagy szüleihez, hogy milyen volt a személyes viszony, és milyen volt a viszony ahhoz, amit szülei csináltak. Ha valaki szerette őket, és szerette azt, amit csinált, ez egyetemű. Ha valaki nem szerette, rossz volt a kapcsolata a szüleivel, és nem szerette azt, ami a nevükhöz fűződik, az is egyértelmű. Az én esetemben az van, hogy nekem édesapámhoz nagyon jó volt a kapcsolat, akár hiszik, akár nem, engem, hogy is mondjam, soha meg nem ütött, és csak jót kaptam tőle. Azt, amit csinált, amivel a neve összekapcsolódik, amiben egyébként én magam is részt vettem, és nagyon sokáig egyetértettem vele, ezt egyre kritikusabban ítélem meg. Én tehát elválasztom, ha úgy tetszik, a magánembert és a közembert. Magánemberként nekem annyi jót kaptam tőle, hogy is mondjam, ösztönzést a karrieremhez, ami alapvetően az alkotás és a tanítás irányába vezetett el. Én ezt egyszerűen nem tudom elengedni. A másik oldalán viszont azt egyre inkább láttam. Kevésbé még a rendszerváltás időben, de azt követően különösen, hogy az a rendszer, idézőjelbe teszem, menthetetlen volt, alapvetően át kellett alakítani, és ez egy elkerülhetetlen folyamat volt. Én ezt így éltem meg, és eszerint ítéltem meg a rendszerváltást.
Egy másik fontos kérdés, amivel még a beszélgetésünk elején tisztába kell jönnünk, hogy milyen időpontra teszed a rendszerváltást. Ez ügyben ugye eléggé szélsőségesek az álláspontok, most a Fideszét nem ismertetném, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy már az előző országgyűlési választás, vagyis az 1985-ös országgyűlési választás egy ilyen lépés volt. Azonban vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy az igazi rendszerváltás az csak az Antal kormány bukásával, és a Horn kormány, vagyis hát az MSZP és SZDSZ koalíciós kormány hatalomra kerülésével került sor. Ez egy 10 éves intervall. Van-e tehát olyan nap, óra, perc vagy időszak, amire azt tudjuk mondani, hogy ez volt a rendszerváltás?
Ez nagyon érdekes, és egyébként módszertanilag is nem könnyen megközelíthető kérdés, de akkor hagyd mondjam, hogy a fölkérésed, hogy most beszélgessünk erről ember, bennem ez mindig elindít egy gondolatsort, és elkezdtem írni egy cikket a most készülő rendszerváltásról. És tulajdonképpen azt, ami akkor zajlik le, valahogy úgy nevezném, hogy rendszerváltás 1.0, és ami most készül, az a rendszerváltás 2.0, és rádöbbentem a két időszak, tehát akár 80-as évek közepétől mondjuk 92-ig, vagy tovább, és a 2020-as időszaknak a meghökkentően hasonló trendjéről. Tehát valójában, tehát most erre a válasz azt tudom mondani, hogy a legtöbbek számára kialakul egy ilyen rendszerváltó életérzés, bennem az, hogy itt valami alapvetően új jön, már kormányszóvivő vagyok, és megtörténik, azt hiszem, a második ilyen tüntetés a parlamentnél Bős Nagymarosi. És ugye nekem, mint kormányszóvivőnek, ez valamikor 89-ben van, nekem, mint kormányszóvivőnek ez egy picit ilyen, kicsit kényelmetlen, tehát különböző, hogy is mondjam, eseményeken kellett részt vennem, szóval nekem kellett átvennem a petíciót, amit aztán átadtam, azt hiszem, a Posgaiéknak. Az érdekes az, hogy bennem akkor alakult ki a rendszerváltás életérzése, tehát, hogy itt van egy hatalmas tömeg, ami követel valamit, és ezt tette számomra teljesen világosá. Ezt most azért mondtam el, mert a mostani Pride tüntetés is tulajdonképpen egy ilyen rendszerváltó életérzést alakított ki. Meglátjuk, hogy az egész hogyan formálódik tovább, de én amikor rendszerváltásról beszélünk, akkor egyrészt egy hosszú folyamatról, egymásra épülő elemekről beszélek, és aztán maga a rendszerváltásnál ugye az intézményrendszer átalakulása is még elhúzódik, de van egy, amikor az emberek rádöbbennek, majd van egy, ha úgy tetszik, szabad választás, amikor létrejön egy új kormány, és
ez
az
már
új
1990 március vége, április eleje.
Így van, ezért tehát én azt mondom, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen elkezdődött én számomra is valamikor 88-ban, 89-ben, és tulajdonképpen a nagy része lezajlik 92-ig, a korábbi rendszer, autokratikus intézményrendszer alapelemei megváltoznak, de tovább is kell még ezeken formálni. Én ezt valahogy így látom, tehát abban az időszakban, amikor én különböző funkcióban vagyok, akkor zajlik ez le. Én ezt éreztem.
Akkor nézzük az első időpontot, 1988-at jelölted meg, amikor szembesülsz azzal, hogy itt már személy szerint szembesülsz azzal, hogy itt valami rendszerváltás kezdődik, hogy melyek voltak ezek az események, amelyek elvezettek 1992-ig, amikor azt mondod, hogy gyakorlatilag befejeződött a rendszerváltás.
Egy pillanatra hagy ugorjak vissza csak, hogy jó, megmutassam, tehát ami most végig gondoltam, és ami számomra nagyon érdekes volt, a két korszak a 80-as évek és a 2020-as éveknek a nagyon hasonlóságot. Tehát a rendszerváltás azzal kezdődött, hogy a gazdasági növekedés a 70-es és a 60-as években Magyarországon relatíve gyors volt, ehhez képest a 80-as években stagnálás volt. Nagyon érdekes, ha ezt összevetem az elmúlt mondjuk 5 év gazdasági növekedésével, ugyanezeket lehet látni. Ennek az volt a következménye Magyarországon akkor is és most is, hogy a különböző területeken egyensúlytalanságok alakultak ki. Ezt ma érezzük itt nagyon, hogy az egészségügyben, az oktatásban, az infrastruktúrában különböző problémák vannak. Erre a társadalom, erre a politikai vezetés érdekes módon akkor is és most is nagyon hasonló módon reagál. Akkor vált lehetővé, hogy hitelt lehet fölvenni, és akkor ezzel a hitellel ezeket a, hogy is mondjam, lyukakat be lehet majd tömni. Tulajdonképpen erre az útra lépett, lépett a társadalom napjainkban is, és itt vált világossá egyébként akkor is és most is, hogy alapvetően át kéne alakítani a rendszert. Pusztán az, hogy hitelt fölveszel, ezzel a problémák nem fognak megoldódni, sőt, ahogy mész előre, inkább csak súlyosbodni fognak, és tulajdonképpen ezt akarom mondani, hogy napjainkban is ezt látjuk. Az Orbán rendszer nem tudja megoldani azt a problémát, amivel ma a társadalom szembenéz. Na most visszatérve a 80-as évekre. Ez azt eredményezte, hogy az a társadalmi támogatás, ami kétségkívül megvolt, lassanként kezd erodálódni. Ennek van egy nagyon érdekes eleme, az egyik az, hogy az akkori egy párton belül is elkezdődik a politikai felső vezetésben, ha úgy tetszik, személycserén kezdenek el gondolkodni. Ma ugyanez vetődik fel, szóba kerül a sorcsere, ami ugye a jégkorongra utal, és valóban megtörténik az, hogy a régi gárda kezd elmenni, és ma lényegében ugyanez az út válik világossá. Kettő, ezzel párhuzamosan, tehát miközben a politikai elit valamilyen értelemben megroppan, vagy elbizonytalanodik, ez is egy érdekes dolog volt mind a két időszakban, megjelennek a rendszerváltó mozgalmak. Tehát megjelenik azt hiszem 87-ben a szabad kezdeményezések hálózata, megjelenik az MDF, mint rendszerváltó szervezet, vagyis azon túlmenően, hogy az emberek kezdik látni, hogy hát ez talán, ez így nem megy, itt valami változásra van szükség, egy ilyen kósza gondolat, most megjelennek mozgalmak, amelyek, hogy is mondjam, ezt hirdeti. Mindezt azért mondom meg, mert lehet látni, hogy csúszunk bele a rendszerváltásba. Tulajdonképpen érdekes, hogy a Tisza mozgalom mindenki különbözőféleképpen értékeli, és ezt az életérzést erősíti, hogy itt van lehetőség változásra, nagyon sokan támogatják ezt, és akkor voltaképpen alakult ki az az életérzés, hogy és az akkori a Grósz kormány is bele szalad abba, hogy el kell fogadni ezeknek a szervezeteknek a működését.
Fogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy az uralkodó osztály már nem tud a régi módon uralkodni, és a feltörekvő osztályok már nem akarnak a régi módon élni.
Nagyon jól kifejezi ezt a forradalmi helyzetre utaló dolgot, ez pontosan így van. Talán egy dolgot hagy említsek itt meg, egyébként ugye mindez nagyon régen van. Én lehet, hogy más ezzel nem így van, van a barátaim, akik pontosan emlékeznek mindenre, sok minden kezd hogy is mondjam, kiesni. De életemnek egy nagyon érdekes momentuma volt, akkor, amikor azt hiszem a második lakitelki találkozó volt, és ezt onnan tudom, mert a Havas Henrik néhány évvel ezelőtt írta meg. Tehát a következő történet van, azt hiszem ez valamikor 89 táján történik, 88-ban történik, én már szóvivő vagyok. És azt hiszem a Mester Ákos...
Bocsánat, csak a hallgató kedvéért, ez a német kormány időszaka, ugye?
Igen. Most zavarban vagyok, mert ugye ott történik, a grósz német kormány szóvivője voltam, és közben történik egy váltás, meg kéne, látod, ezek is ilyen apróságok, havonként történtek változások, valószínű már ez van, de tulajdonképpen megtörténik a második lakitelki találkozó, és erre emegy a Havas Henrik, és csinál egy interjút. Majd szó van róla, hogy ezt be fogják játszani, ezt az elkészült interjút a Mester Ákos műsorában, és akkor felvetődik, hogy hívják be a kormányszóvivőt, hogy erre reagáljon. Uh-huh. És ez tulajdonképpen megtörténik, és amikor ezt bejátszák, hogy most tulajdonképpen, ha úgy tetszik, megalakult az MDF, kiformálódott, hogy milyen politikát akarnak folytatni, és akkor a mikrofont oda rakja nekem a Mester Rámos, na akkor erre hogyan reagálok. És akkor én valami olyasmit mondok, és az érdekes az, anélkül, hogy bárkivel beszéltem volna, hogy a kormány elfogadja a most létrejövő szervezeteknek a magukról alkotott képét, azt, hogy mit kívánnak csinálni, és az embereket és a mozgalmakat nem aszerint ítéli meg, hogy mit mondanak, hanem hogy hogyan fognak cselekedni. És valahogy a Havas Henrik azzal zárja le, hogy amikor az ő egész műsorát bejátszották ott a lakitelki találkozón, akkor nagyjából, amikor ide került, kidra taps. Na most ez csak azt akarom tehát mondani, hogy én tehát azok közé tartoztam, de hozzá szeretném tenni, hogy egész életem során hihetetlenül naív és az emberekben bízó voltam. Ez tulajdonképpen egy kicsit következett abból, hogy milyen bizonyos értelemben buborékban nőttem fel, és talán ezért is volt jó, hogy egyébként 92 után, 90-es években fokozatosan kimaradtam a politikából, és inkább közíró, vagy ilyesmivé váltam. Visszatérve, tehát a lényeg, hogy kormányszóvivőként sok olyan élményem volt, ami a rendszerváltásra utaló, hogy is mondjam, kijelentéseket, történéseket tartalmazott, és ezeket alapvetően elfogadtam. Nekem ez nem okozott személy szerint nekem egy gondot, én belenyugodtam abba, hogy azt fogják a végén mondani, akkor most Marosán úr húzzon el innen, és csináljon valami más. Lényegében ezt csináltam 91 végén, amikor a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatói posztjáról lemondtam, és elmentem tanítani a Külker főiskolára, ilyen beosztott tanárként, pont.
A rendszerváltásnak az egyik fontos pillanataként említetted a Bős Nagymaros melletti tüntetést. Ugye ez 1989 októbere, vagy szeptembere?
Most megfogtál, pedig készültem, szeptembere volt az első.
Nos, tehát még ma is azt vallod-e, hogy érdemes volt a Bős Nagymarosi építkezésről, a magyar részről lemondani, és hát ennek az összes következményét, gazdasági következményét viselni. Tehát helyes döntés volt-e a Bős Nagymaros döntés felszámolása?
A következő van. Zavarban vagyok, mert ez a kérdés most újra, mintha előtérbe kerülne.
Igen.
Valószínű, hogy ezt a problémát olyan nemzetközi, hogy is mondjam, összefüggésben, tehát olyan országok között, akik egymással tárgyalóképesek, és egy olyan politikai rendszerben, ahol ezeket szabadon meg lehet vitatni, hatékonyabban és jobban végig lehetett volna vinni. Könnyen lehet, hogy néhány évtized múlva valami ilyen vagy olyan dolog létrejön. Az ország ezt nem tudta kezelni, ebből egy olyan, hogy is mondjam, probléma lett, ami egyébként fontos tényezője lett, hogy is mondjam, emellője lett, motivátora lett a rendszerváltásnak. Nem vagyok biztos abban, hogy a Bős Nagymaros az, mint környezetvédelmi probléma, mint környezeti kérdés, hogy is mondjam, ne lehetett volna ezt hatékonyabban megoldani. De itt én nem foglalkoztam ezzel részletesebben szakemberként, én szívem szerint ezt mindig a szakembereknek adtam volna, de a szakemberek egymással és a szakemberek különböző csoportjait követő politikusok is egymással nehezen tudtak szót érteni. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball.